Mindenkit szeretettel köszöntök. A jelenések könyve tanulmányozása során úgy gondolom, hogy érezzük, hogy egyre mélyebben hatolunk bele olyan területekbe, amelyek tele vannak küzdelemmel, harccal, és tele vannak kérdőjelekkel számunkra. Azon gondolkodtam, hogy talán vannak, akik felteszik a kérdést magukban, hogy egyáltalán miért kell nekünk foglalkoznunk a múlttal, és miért kell foglalkoznunk a jövőbe mutató prófétai igékkel, amelyek nagyon sokszor vitákat váltanak ki emberek között, amelyekbe nagyon sokszor belekerülnek az emberi magyarázatok, a saját magyarázatok, amelyek ütköznek más magyarázatokkal, más elképzelésekkel. Mégis visszaemlékszünk a bevezető előadásokra, amikor János apostolnak azt mondja az Úr, hogy amiket láttál és hallottál, írd meg. Meg kellett írni azért, hogy majd olvassák emberek, és azt mondja az Úr, boldog, aki olvassa, boldog, akik hallgatják a profitálásnak beszédét, és megtartják azokat, mert az idő közel van. És itt a jelenések könyvének tanulmányozásánál az Úr egyik indokként az idő közelségét említi. Ez az idő közelsége Jézus második eljövetele, ami tehát azt jelenti, hogy a Jézus második eljövetelére való felkészülésünk egyik tantárgya a prófétai ige, és a múlt eseményeinek a rögzítése, a tanítása által az Úr segíteni akar bennünket a jelenben, és segíteni akarja mindenkor az ő népét arra, hogy a jelenben szembe ötlő problémákkal, az utunkba kerülő akadályokkal helyesen tudjunk, akadályok között helyesen tudjunk járni, és győztesek lehessünk. A mai este a jelenések könyve 11. fejezetéből tanulunk egy részt, a második jajig. A múltkor szó volt az első jajról, három jajról van szó az utolsó idők eseményeiben, közvetlen Jézus eljövetel előtt említettük azt, hogy az események olyan súlyosak, annyi veszélyt rejtenek magukban, hogy három jajjal fejezi ki ezeknek az időknek az állapotát. A jelenések könyve 11. fejezet első versétől olvassuk el azt a részt, amivel ma foglalkozunk. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém is mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatot, és a szentvárost tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Isten előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profitálásuknak idejében eső ne essen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverik a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek, és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelki adaték Istentől őbelüljük, és lábaikra állanak, és nagy félelem esik azokon, akik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja valanékik, jöjjetek fel ide, és felmennének az égbe, ég felhőjébe, és látták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesik, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a mennyistenének adának dicsőséget. A második jaj elmúlt, ímé harmadik jaj hamar eljön. A felolvasott részben annyi jelkép van, annyi esemény van összesűrítve, hogy lehetetlen volna egy óra keretében ezeket megvizsgálni. Másrészt pedig egy 1260 éves időszakról, korszakról van szó. Ennyi idő több történelem könyvet is igényelne és megtölthetne a lejátszódott eseményekkel. Mégis próbáljuk meg összefoglalni, miről is van itt szó. És menjünk sorba a jelképeken és az eseményeken. Ha megfigyeltük eddig a fejezetek, János jelenések könyvében legtöbbször úgy kezdődnek, hogy láték, mondja János apostol. Leírja azt, amit látott. Itt pedig úgy kezdi, hogy adtak nekem egy mérővesszőt, egy vesszőt. János apostol az események szereplőjévé válik. Egy angyal áll mellé, és felszólítja őt, hogy mérje meg Isten templomát, mérje meg az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Egy nagyon fontos műveletről van szó. De mit jelent az, hogy megmérni azokat, akik a templomban imádkoznak, akik ott vannak az oltárnál, akik Istent dicsőíték, vagy Istenhez fohászkodnak. Nyilvánvaló, hogy János apostol idejében a jeruzsálemi templom már nem állt. Romokban hevert. Tehát amikor az angyal azt az utasítást adja neki, hogy mérje meg a templomban az imádkozókat, akkor nem azokról van szó, akik a jeruzsálemi templomban imádkoztak. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy nem volt semmiféle templom szolgálat. A kárpit ketté hasadt, nem volt áldozati rendtartás. Az Ószövetség istentiszteleti rendszer megszűnt. Akkor milyen emberekről van szó, milyen csoportról, milyen helyről, milyen hely az, amit meg kellett mérni, és kik voltak azok, akik a templomban imádkoznak, és akiket meg kell mérni. Nyilvánvaló, hogy itt másról van szó. Abban a templomban, a jeruzsálemi templomban már nem imádkoztak. Nem végeztek semmiféle szolgálatot. Mégis voltak, akik imádkoztak Istenhez, voltak, akiknek Isten tiszteletét Isten elfogadta, de ezek az emberek felfelé tekintettek a menny felé, és arról van szó, hogy azokról beszél itt az ige, akik a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. Ugyanis a földi templom nem volt, de felismerték, hogy van egy mennyei templom, és a mennyei templom felé irányították a figyelmüket. És János apostol ezekkel kapcsolatban kapja a megbízatást, hogy mérje meg azokat, akik a mennyei templom felé emelve tekintetüket imádkoznak és dicsőítik a mindenható Istent. De mit jelent az imádkozó emberek megmérése? Hogyan lehet megmérni az imádkozó embereket? Mi szeretnénk megmérni néha egymást. Szeretnénk megmérni önmagunkat is. Nyilván egy mérőeszővel nem lehet megmérni az emberi életet, az emberi lelkeket. Tehát arról van szó, hogy amikor Isten megméri az embert, akkor ez egy vizsgálatot jelent. Isten megvizsgálja az embert, megvizsgálja népét. Azt is jelent, hogy törődik velük még akkor is, ha megengedi, hogy szenvedés érje őket, amelyekkel szintén célja van. A tornácot, amely a templomon kívül volt, úgy tekintették, mint ami a földünket ábrázolja, ellentétben a templommal, ami a mennyben van. És azt mondja itt az angyal János apostolnak, hogy a tornácot nem kell megmérni. Valami olyanról van tehát itt szó, hogy Isten megmér egy népet. Azokat méri meg, akiket imádkoznak, akik imádkoznak, akik a földön Istent tisztelik és dicsőítik, akik keresik a mennyei templommal való kapcsolatot, a mennyei főpappal való kapcsolatot. A megmérés célja az, hogy nyilvánvalóvá váljék, ki tartozik ehhez a csoporthoz, és ki az, aki nem. Ki az, aki az imádkozó emberek csoportjához tartozik, és ki az, aki nem. És ez pedig, ahogy említettem, nem valami mérőzsinórral vagy mérővesszővel történik, hanem egy erkölcsi mértékkel, amely Isten 10 parancsolata. Különös, hogy a megméretés Isten gyermekeire, Isten népére vonatkozik. És itt következik egy nagyon nehezen érthetőnek látszó fejezet, hogy a pogányoknak megengedi Isten azt, hogy a Szentvárost, itt megint ugye nem Jeruzsálemről van szó, mint hogy nem a jeruzsálemi templomról, hanem a mennyei templomról. Amikor a Szentvárosról van szó, akkor nem Jeruzsálemről, hanem Isten népéről van szó. És megengedi az Úr, hogy itt azt olvasok, 42 hónapig tapossák a Szentvárost, vagyis elnyomják Isten népét. A következő versben ugyanaz az időpont másképpen van meghatározva. Itt van 42 hónap, és van 1260 nap év, ami a profécia magyarázók, a Biblia magyarázók szerint, a legtöbbje szerint 538-tól 1798-ig tartott. Mit jelent tehát a Szentvárost taposni ennyi idő alatt? Különös, hogy Isten megengedi. Tapodni üldözést jelent. És ha összevetjük ezt a igét Dániel könyve 7. fejezet 25. versével, ott ugyanarról a hatalomról van szó, és láthatjuk, hogy már Dániel proféta által az Úr előrevetített ezt a korszakot, amelyben Isten népének súlyos megpróbáltatásokat kell megélniük. És ebben az időben az igazság hirdetése, ahogy olvastuk, gyászruhában történik. A gyászruha abban az időben is ismert volt már keleten, de miért kellett gyászruhába öltözve hirdetni az evangéliumot? Éppen az elnyomás miatt. Azért, mert Sátán mindent megtett annak érdekében, hogy ez alatt az idő alatt, az 1260 év alatt eltapodja Isten népét, a lelki Jeruzsálemet, és megölje azokat, erről később lesz szó, megölje azokat, akik hirdetik az evangéliumot. A támadás, az ellenség támadása bár embereket ért, gondoljuk csak az inkvizícióra, a mágiákra, a kínzásokra, embereket ért, de mégis tudjuk, hogy Isten igéje ellen, a Szentírás ellen irányult, aki a Szentírást olvasta, kiátkozták, kiközösítették. Képzeljük el, hogy 1260 éven keresztül üldözte az ellenség az igazság hirdetőit, és az volt a célja, hogy az igét, Isten szavát az emberektől elvegye. Krisztus sohasem hagyta jóvá azokat a módszereket, amelyeket ebben a korszakban alkalmaztak Isten igazságának az eltiprása érdekében. Vessünk egy néhány gondolatot erre a korszakra, az inkvizíció korszakára, ami ebben a 1260 évben helyezkedik el, és ez alatt az idő alatt hol erősebb, hol gyengébb volt az üldözésnek az ereje, de hát mindent megtett annak érdekében, hogy kiírtsa az igazságot, és elvegye a Szentírást az emberektől. És itt fel kell tenni a kérdést, hogy egy nép, amely Isten népének vallja magát, a középkor egyháza magának ezt a jogot fenntartotta, hogy ők Isten egyháza, és vezetői nagyrészt tévedhetetlenek, majd később ugye csalhatatlanokká váltak, hogy elképzelhető az Isten részéről, hogy jóvá hagy egy ilyen emberi magatartást, még akkor is, hogyha olyanok követik ezt el, akik magukat Isten népének tartják. Lehet-e tévedni az erkölcsi magatartás és a szeretet vonatkozásában ilyen súlyosan? Hol volt Krisztus az ember az egyház magatartásában 1260 éven át? Ez alatt képtelenek voltak a nemesebb lelkű emberek átvenni az egyház irányítását. Lehet ilyen súlyosan tévedni több mint egy évezreden át? Ráadásul Róma nem azért hagyta abba az üldözést, mert belátta tévedését, hanem azért, mert jött a reformáció, voltak emberek, akik felismerték az igazságot, és bátrak voltak hirdetni. Azután jött a francia forradalom, amely a pápaságnak egy halálos döfést adott. 1780-ban, amikor Berthier tábornok, Napóleon tábornok a fogságba viszi a pápát, aki ott hal meg a számüzetésben, és azt írja a Ranke történetéről, hogy úgy tűnt, hogy a pápaság örökre meghalt, megszűnt. Ez volt az a halálos seb, amiről majd tanulni fogunk. Ez profécia, amikről itt szó van, történelmi igazság, szomorú valóság, ezért kell erről beszélni, még ha nem is ez a mi üzenetünk, de amikor történelemről beszélünk, nem kerülhetjük ezeket a szomorú tényeket. Másrészt pedig tudjuk azt, és később szó lesz erről a proféta ígékben, hogy Sátán üldöző tevékenysége meg fog ismétlődni Jézus második eljövetel előtt. Erről beszél Jézus a nagy vázlott proféciákban, amelyeket Máté evangélium 24. fejezetében, Márk 13, Lukács 21-ben olvashatunk, és beszél az Úr Jézus a nagy nyomorúságról, amely meg fog ismétlődni, beszél a gyűlöletről, gyűlölethullámról, az üldözésről. Tehát ezért jó, hogyha ismerjük Sátánnak a korábbi módszereit, mert ő amennyiben meg tudja, meg fogja ismételni ezeket a módszereket, hogy a Jézus második eljövetelét váró embereket elpusztítsa. Isten hűséges tanúbizonyság tevőit úgy jellemzi a profécia ebben a korszakban, hogy gyászruhába öltözve hirdették az evangéliumot. Van itt egy másik kérdés is még. Ha Isten az üldözők oldalán állt volna, miért nem tudták elfojtani 1260 éven át az egymást követő bibliás mozgalmakat? Hiszen ez alatt az idő alatt nem csak az volt jellemző az egyház életére, hogy a hivatalos egyház elnyomta és üldözte Isten népét, hanem az, hogy nagyon sok kis reformációs mozgalom jött létre, akik vállalták a mágia halált, vállalták az inkvizitorok legkegyetlenebb módszereinek az elviselését is. Mi adott ezeknek erőt egy nagyon kemény intézménnyel szemben? Az 1260 év után pedig említettem azt, hogy a francia forradalom vett véget a pápaság hatalmának. Miért? Vajon azok jobbak voltak, akik által Isten megtöri az üldözők hatalmát? Figyeljük meg, hogy amikor Isten büntet, akkor nem az igazakat használja fel a gonoszok megbüntetésére, hanem tőlük még gonoszabbakat. Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a pápaság hatalma megtörik, mert a francia forradalom töri meg a hatalmát, akkor ugyanakkor azt sem lehet mondani, hogy ez a hatalom az igazságot védelmezte, mert azt látjuk, hogy itt az igében, hogy ők a francia forradalom az igazságot hirdetők ellen is súlyos kegyetlenségeket követ el, és a forradalom utolsó 3,5 éve, itt a 9. versben olvassuk, hogy 3,5 nap, vagyis 3,5 éven keresztül, ez profécia nap év alapján kiszámítva, súlyos, talán még súlyosabb kegyetlenségeket követett el az igazság hirdetője ellen is. Neki ugyanazok voltak a protestánsok is, mint a katolikusok. Ők a vallást akarták és az Isten hitet megsemmisíteni, és ebben a súlyos küzdelemben mégis azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy Isten népének is el kellett szenvedni az üldözést, hogy Isten felhasználja eszközül ezt a hatalmat, hogy véget vessen egy 1260 éves uralomnak, hogy azután létrejöhessenek azok a bibliás mozgalmak, amelyek felkészítenek majd egy népet a Jézussal való találkozásra. Az elmúlt alkalommal, illetve talán 2 héttel ezelőtt elhangzott azt Tokics Imre testvértől, hogy Magyarországon is érdekes, hogy a törökök közbeavatkozása következtében tudott a reformáció terjedni. A törökök, akik nem keresztények voltak, Isten felhasználta őket. És a történelem során gyakran lehet azt tapasztalni, hogy Isten az igazság ellenségeit is felhasználja az igazság védelme érdekében. Ez egy különös dolog. Ezért el kell fogadnunk nekünk azt a bibliai igazságot, hogy a történelmet Isten irányítja, ő tesz királyokat és dönt királyokat, és nem a mi dolgunk, hogy az eseményeket irányítsuk. El kell fogadni Isten irányítását, mert Istennek megvan a célja, terve minden néppel, minden nemzettel, minden mozgalommal, és ő mindent a maga helyére fog tenni időben. Itt a 7. verstől olvasunk egy fenevadról. A Jelenések könyvében és a Dániel könyvében több fenevadról van szó, de ezzel itt találkozunk egyedül, és a legtöbb biblia magyarázó szerint ez a földből feljövő fenevad, a mélységből feljövő fenevad Franciaországot jelképezi, amelynek a vezetése teljesen illegális volt, egy ateista vezetés alakult ki Franciaországban, és ezt Jelenések könyve a mélységből feljövő fenevadnak nevezi. Majd használ a Biblia olyan kijelentéseket, olyan meghatározásokat erre a népre, mint Sodoma és Egyiptom, ahol Jézust megfeszítik. Vajon mit jelenthet ez? Tudjuk, hogy Jézus nem Sodomában és nem Egyiptomban feszítették meg. Jelképről van szó, az a szellem uralkodott Franciaországban a forradalom idején, ami volt Egyiptomban és Sodomában, Gomorában. Ugye jellemző volt a francia forradalomra az ateizmus, hogy nincs Isten. Az Isten fogalmát is ki akarták törölni az emberek gondolatából. És Egyiptomban hol találkozunk ezzel? Amikor Mózes odáll a fáró elé, és Istenre hivatkozik, hogy bocsásd el az én népemet, mit kérdez a fáró? Kicsoda az az Isten? Ők nem hittek Istenben, és ebben hasonlít a francia forradalom is Egyiptomhoz, a fáróhoz. Mind a kettő ateista volt, és szembe helyezkedtek a mindenható Istennel. Kicsoda az az Isten, akinek engedelmeskedhetnék. A továbbiakban itt találkozunk egy új jelképpel. Az 1260 év nagy bizonyságtevő eszköze a két olajfa és a két gyertyatartó volt. Ószövetségi képezés, mint ahogy a 3,5 nap azután az, hogy nem esett eső bizonyos ideig, ahogy Illés által az Úr megjövendőlte. Ószövetségből vett képek ez is. Azt írja Zakariás proféta, ezek ketten felkenettek, akik az egész föld ura mellett állnak. Majd az olajfágait úgy jelképezi, mint amelyek olajjal táplálják a szentély lámpásait. Itt gondolhatunk tehát a Szentlélekre és Isten igéjére. Mit keres, és mi a dolga, mi a feladata ebben a korszakban Isten igéjének? De a fejezet nagy részében erről van szó, hogy ezeknek, ennek a két bizonyságtevő eszköznek hatalma volt, hogy ártsanak a földnek, hatalma volt arra, hogy megölje az ellenségeit, hatalmuk volt arra, hogy bezárják az eget az ő profitálások idejében, hogy ne legyen eső. Hatalmuk volt sok mindenre, akármilyen csapásra, valamennyiszer akarják. Egyrészt bemutatja Isten igéjének és a Szentléleknek a hatalmát ebben a korszakban. Annak ellenére, hogy Sátán el akarta tiporni, megtaposta a Jeruzsálemit, Isten népét, ennek a két eszköznek hatalma volt arra, hogy ebben az időben is hirdesse Isten igazságát. És azután azt látjuk, hogy változik a helyzet. Jön a mélységből feljövő fenevad, és hadakozik a bizonyságtevő eszközök ellen is, legyőzi őket, és megöli őket. Ez az, amikor a forradalom vége felé, a 3,5 nap, vagy 3,5 év, valamivel több volt ez az idő, a francia forradalom ideje, de a következménye ennek az utolsó szörnyű támadássornak az volt, hogy holtesteik ott fekszenek a nagyváros utcáin, amelyet Sodomának és Egyiptomnak hívnak, és a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. Szörnyű állapotok lehettek. Nyilván nem 7000 emberről van szó, akiket itt említ. Nem csak olyan kevésről, akik ott hevertek temetetlenül. János apostol nem mond pontos számot, egy számot mond, ismét egy jószövetségi képet vesz. A lényeg az, hogy úgy tűnik, mintha Isten igéje és Isten igazsága teljesen összeomlott volna. Úgy tűnik, mintha Isten ügye meghalt volna, mint Illés próféta idejében, ahonnan veszi a jelképet. Illés is azt hitte, hogy Isten ügyének vége van. Amikor az Úrnak panaszkodik, akkor elmondja, hogy egyedül maradtam. Ebben az időben úgy tűnt, hogy meghalt a két tanúbizonyság is, hogy Isten szent lelke már nem tud munkálkodni, és Isten igéjének már nincs többi ereje és hatalma. Mégis mi történik? A második oldal, a következőben azt látjuk, hogy a gonosz csak látszólag győzedelmeskedik. De itt van közbeiktatva egy kép, amin el kell gondolkodnunk, hogy a föld lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. Miről van itt szó? El tudunk képzelni egy ilyen jelenetet, hogy az emberek tömegei örülnek annak, hogy az igazság ügye vereséget szenvedett? Mert itt erről van szó, hogy az emberek örülnek, hogy látják halva a két tanúbizonyságot. Vagyis mit jelent ez? Miért örültek? János evangéliumában, amikor János evangélista beszél arról, hogy az Úr itt van, és keresztelő János is, beszélnek arról, hogy az igazi világosság már eljött, és megvilágosít minden embert. És van egy szomorú folytatás, de az emberek inkább szerették mit? A sötétséget. És ez így volt ebben az időben is. Így látták, hogy ez a két próféta gyötörte őket. Nem tapasztaltuk azt, hogy az igazság sokszor gyötrelmet jelent embereknek? Az igazságtól félnek sokan. És itt úgy érezték, és itt tömegekről van szó, hogy úgy érezték, hogy végre lerázzuk magunkról az igát. Megszabadulunk Istentől, megszabadulunk Isten szavától, megszabadulunk azoktól, akik az igazságot prédikálják. Vajon ma nem így van? Nem hallottunk már olyat, hogy ha bebizonyítanák nekünk az igazságot, akkor hinnénk. És amikor az igazság ott van fehéren, feketén az ember előtt, akkor mi történik? Mindent megtesz az igazság ellen. Mert az emberek nagy része nem azt szeretné, hogy az igazság jusson érvényre, hanem hogy az legyen az igazság, amit ők szeretnének. Szeretnénk igazságát tenni a magunk elképzelését, és hazugsággá azt, ami igazság. Mert az igazság sokszor kényelmetlen, az igazság fáj. Az igazságot nehezen tudja az ember elviselni. és ez volt ekkor. Én ebben a fejezetben ezt tartom a legmegdöbbentőbbnek, hogy annak örültek, hogy na végre, végre megszabadultunk Istentől. Az ész az Isten. Nincs Isten. Igen. De figyeljük csak, mi történik a 11. versben. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istennek, ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esik azokra, akik őket nézik vala. Akkor, amikor a forradalom elbukott, akkor azt látjuk, hogy életnek lelke adatik Istentől. Vagyis mi történik? Nem sokkal a francia forradalom bukása után, 1804-ben megalakul a brit és külföldi biblia társulat. Állítólag ott, ahol Voltaire kijelentette, hogy még 100 év, és ezt a könyvet múzeumban fogják mutogatni. És nem telik el sok idő a forradalom bukása után, amikor megalakul a brit és külföldi biblia társulat, amelyik ma már elképzelhetetlen mennyiségben ontja a Bibliát az egész világon. 1816-ban megalakul az amerikai biblia társulat. Isten őrködik az igéje fölött. Ma már nehéz volna összehasonlítani, vagy egy számítást tenni arról, hogy világviszonylatban hány biblia társulat van. Nincs még egy olyan mű, ami olyan széleskörű elterjedésnek örvendhet, mint a Biblia, ami önmagában bizonyítja Isten igéjének hatalmát. És itt hadd említsem meg azt, hogy nagy örömmel, hogy a Boldog Élet Alapítvány impresszumában, illetve van egy nagy családi biblia, meg kis családi biblia, annak az impresszumában megtaláljuk a Boldog Életet, Boldog Élet Alapítványt, 3 adventista telefonszámot, ebből a 2 méretű bibliából, körülbelül az elmúlt 10 év során forint eladási árban számítva körülbelül 450 millió forint értékű biblia került ingyen Magyarországon emberek kezébe. Boldog Élet Alapítvány által kiadott, nem mi finanszíroztuk. Más adta rá a pénzt, más volt a megrendelő, de mi forgalmaztuk, mi voltunk a lebonyolítói ennek. Körülbelül 160 ezer biblia, ami szintén hozzájárul ahhoz a tapasztalathoz, amiről itt szó van Isten igéjében. Még van itt egy-két gondolat, és azt olvassuk, hogy amikor ez megtörténik, hallik nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, jöjjetek fel ide, mármint a 2 tanúnak, jöjjetek fel ide, és felmennének az égbe, az ég felhőjében, és látták őket az ő ellenségeik. Miről van itt szó? Arról Isten felmagasztalja a megalázott Bibliát, és a megalázott tanukat, a megalázott igazsághirdetőit. Azt mondja, jöjjetek fel ide a hegyre. Miért kellett a hegyre menni? Hogy messzire láthatók legyenek. Hogy megdicsőjenek. A történelemben hátunk mögött van egy súlyos korszak. És figyeljük meg, hogy akkor, amikor Isten felmagasztalja az ő ügyét, amikor Isten diadalra viszi az ő ügyét, már nem a múlt a lényeges. Nem az a sok szenvedés, nem a sok áldozat, ami történt, hanem a jelen és a jövő. Isten új távlatokat helyez az ember elé, és felmagasztalja az ő igéjét. És ez azt is jelenti, hogy amint közeledünk Jézus eljövetele felé, nem csak a megpróbáltatások súlya lesz nehezebb, nem csak a vészhelyzetek lesznek életesebbek, hanem az igazság hirdetése egyre dicsőbb lesz. Egyre magasabbra emeli Isten az ő igéjét, és azokat, akik hirdetik az igét. És még van itt egy gondolat, és abban az időben, melyik időben? Amikor Isten felmagasztalja az ő igéjét, amikor diadalra vissza az ügyét, abban az időben, abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesik, és megöletik a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülnének, és a mennyistenének adának dicsőséget. Egy hosszú küzdelemnek a záró része, amikor Isten felmagasztalja az ügyét, 1260 év alatt az igazság nem hallhatott meg, Isten gondoskodott az ő igéjéről, a legnehezebb helyzetekben is. És amikor eljön az idő, hogy magasra emeli az ő igéjét, megdicsőíti az ő igazságát, akkor azt látjuk, hogy emberek egy része megrémül, más része pedig dicsőséget ad a menny Istenének. Egy gondolatot még a város tized része, hogy elpusztul. Egyes biblia magyarázók úgy értelmezik, hogy mivel Franciaország része volt a tíz királyságnak, ezért ott ez a rész, tehát Franciaország az, amelyik így ilyen értelemben az eszmei vagy a jelképes tizedrészt képezi. És ezután van még egy hang. Az ötödik trombita szó, után volt az első jaj, ami alatt rendkívül események történtek, és most a második jaj. A második jaj elmúlt, és egy új fejezet következik, a harmadik jaj. Hogy mit hoz ez az időszak, erről majd a következőkben fogunk hallani. Minden az Isten segítsen bennünket, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből, tanuljunk a történelem tanításából, példáiból, és készüljünk fel a jövőre, készüljünk fel arra az alkalomra, amikor Isten a mi kezünkben is fel akarja emelni az igazságot, meg akarja dicsőíteni önmagát, és ezen kívül az ő igéjén keresztül az ő népét és az igét hirdető népét. Legyünk mindannyian ennek a megtapasztalója az ő kegyelme által. Amen. Szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked a te igédet. Köszönjük, hogy a te igéd mindig ott volt azokban az időkben is, amikor az események, az emberi gonoszság mind ellene volt, amikor szerették volna megsemmisíteni. Köszönjük, hogy te őrködtél a te igéd fölött, és ma is lehetőségünk van arra, hogy meghalljuk, megértsük a hozzánk intézett üzenetedet. Úrunk, arra kérünk, segíts nékünk, hogy tanuljunk a múlt történelméből, és fel tudjunk készülni mindannyian a veled való találkozásra. Úrunk, arra kérünk, kísérd néped életét, egyéni életünket is, és segíts bennünket, hogy felkészüljünk azokra az időkre, amikor a személyes bizonyságtételnek különösen nagy jelentősége lesz, és amikor a hitünk, a hit megvallása többet jelent pusztán szóbani hitvallásnál, amikor az élettel kell bizonyítani azt, hogy mi az igazságot választottuk, és téged. Fogadj el te is bennünket, valamennyünket. Add, Urunk, hogy életünket teljesen neked tudjuk szentelni, és segíts, hogy fel tudjunk készülni a veled való találkozásra. Add meg azokat, akik döntöttek te melletted, akik szövetséget kívánnak kötni veled, és vállalni kívánják azt az utat, amelyre te hívsz embereket, amely az igazság hirdetésének, az igazság megdicsőlésének az útja. Kérünk, hogy áld meg az életünket, áld meg a holnapi szolgálatunkat, a szent napot, a szent napi közös Isten tiszteletet is. Add, Urunk, hogy téged tudjunk dicsőíteni és magasztalni életünkkel most és mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.